Akkor még egyszer áldás békességet kívánok immár hangosan is. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindazokat az ajándékokat és áldásokat, melyekkel meghasztakítottál már itt bennünket. Köszönjük neked, hogy az időjárást is úgy alakítottad eddig, hogy nem kellett elhagynunk programokat, hogy tegnap is kirándulhattunk. Köszönjük neked, hogy testünkről, lelkünkről gondoskodsz. Köszönjük, hogy mára is készítettél számunkra lelki táplálékot is. Arra kérünk téged, hogy hadd lehessen bennünk éhség és szomjúság a lelki táplálék után is, hiszen az oly természetes, hogy megéhezünk fizikai értelemben, de olyan jó lenne, hogyha lelki értelemben is újra és újra megéheznénk, szomjasak lennénk, és így kérnénk, és várnánk, és fogadnánk igédet, tanításodat. Munkálkodj közöttünk és bennünk, kérünk most ezen a délelőttön is szent lelked által. Nyisd meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni szavadat. Adj nekünk készséget arra nézve, hogy változni kívánjunk, akarjunk, hogy szabadon munkálkodhass bennünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged. Ámen. Tovább haladunk a szőlő szemezgetésében, és immár eljutottunk a mai délelőttön az Önuralom nevű szőlőszemhez. Hogyha megnézzük a Szentírásban az eredeti szót, akkor azt látjuk, hogy ezt lehet fordítani úgy is, és a Biblia is fordítja időnként úgy, hogy önmegtartóztatás. Aztán a Szentlélek gyümölcseként szerepelve is van olyan fordítás, amelyikben az önmegtartóztatás szerepel, önuralom, és van olyan fordítás, amely pedig úgy adja vissza, hogy mértékletesség. Gondolom egyetértünk abban, hogy igencsak olyan szőlőszem ez, amelyre ebben a mostani világunkban különösképpen is szükségünk van, meg szükségük lenne sokaknak, másoknak is, de hát mi most itt saját magunkról beszélünk. És legelőször is bennünk lenne jó, hogyha Isten szent lelke megteremhetni az önuralom gyümölcsét is. Hogy ez így legyen, ahogyan azt már itt a délelőttökön megszoktuk, most is szeretnék segítő gondolatokat adni, ezeket most 7 pontba szedve, és rögtön elkezdeném az első ponttal, ami az egészen egyszerűen, hogy ismerjük el az ilyen jellegű problémánkat. Vagyis, hogy nincs igazán bennünk önuralom, nem tudunk igazán mértékletesek lenni. Hiszen minden változás és minden gyógyulás úgy történhet meg, hogyha hajlandók vagyunk belátni azt, hogy igenis ezzel küzdünk. Ez problémánk nekünk, nem pedig a szőnyeg alá beseperjük, mint hogyha nem lenne ilyen jellegű bajunk, hiányunk. Tehát a legelső az, hogy ismerjük be, hogy igenis vannak problémáink, és akkor ezen belül nyilván azt is, hogy kinek az életében melyik az a terület, ahol leginkább küzd ezzel. Hiszen van, aki az evésben nem tud mértékletes lenni, és így tovább. Tehát vannak különböző területek, problémák. Tehát jó lenne, hogyha ezt fölismernénk, és hogyha netán valaki még nem ismerte fel, akkor megkérjük az Úr segítségét, hogy mutassa meg, hogy mi is az, amiben nem igazán tud mértékletes lenni. A következő pont az az, hogy vessük a múltat a hátunk mögé. Ez visszatérő gondolat, már a héten is találkoztunk vele, de nagyon fontos, fontos az önuralom szempontjából is. Olvastam valahol egy ilyen mondást, hogy aki egyszer veszít, az mindig vesztes lesz. Hát ez nagyon téves gondolat, és hogyha valakiben ez már megfogant, akkor jó lenne, hogyha ettől megszabadulnánk, hiszen ez nagyon rá tudja nyomni a bélyegét az életünkre, meg a jövőnkre. Pontosan itt az önuralommal kapcsolatban is azt kell elmondani, hogyha mindig a múltbeli kudarcainkra összpontosítunk, akkor nyilván nem történhet, vagy nem fog az életünkben változás történni. Olyan ez egy kicsit, mint amikor autót vezetünk, és úgy vezetnénk az autót, hogy folyton csak a visszapillantó tükörbe nézünk. Tudjuk, hogy akkor nem fogjuk azt látni, ami előttünk van, és nagyon könnyen baleset történhet. Tehát aki hajlamos arra, hogy a múltba tekintsen vissza, akit a múltbeli sikertelenségei, kudarcai tartanak ilyen értelemben fogva, az nyilván nem fog tudni előbbre lépni, és nyilván az életében ez a gyümölcs sem tud megteremni. Gondoljunk csak vissza arra is, hogy amikor még annak idején ugye járni tanultunk, hogy leginkább még az lehet a szemünk előtt, hogy a gyermekeink, unokáink, amikor járni tanulnak, hányszor elesnek. Ennek ellenére felkelnek, és próbálkoznak tovább, és aztán általában sikerrel is teszik ezt előbb-utóbb. Nekünk is valahogy ezt kéne gyakorolni, hogy igenis a veszteségek, a kudarcok után is föl lehet állni. És ehhez segítségképpen megint csak egy gondolatot, ami nem a sajátom. Ne nevezd kudarcnak, nevezd tanulási folyamatnak. Megint egy másfajta szemlélet. Mert felfoghatom úgy is, hogy kudarc, sikertelenség és belekeseredhetek, de felfoghatom tanulási folyamatnak is, és akkor tudom, hogy előttem van egyfajta cél, én afelé tartok, és bár most ebben elbuktam, de ez nem a végső bukást jelenti, hanem igenis megtanulhatom ezt. Következő pont, az igen furcsán hangzik, feleselj az érzéseiddel. Azt tapasztalhatjuk mostani világunkban, hogy túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk az érzéseinkre. Azt hiszük, hogy mindig és mindennek jó érzésekkel kell bennünket eltöltenie, és hogyha valami nem tölt el bennünket jó érzéssel, akkor nem is érdemes vele foglalkozni, nem érdemes vele vesződni. Ez azonban nem így van, és ebből le kellene szűrnünk azt a tanúságot, hogy nem szabad sok hatalmat adni az érzéseinknek, mert az érzéseink rendkívül megbízhatatlanok. Isten pedig nem is szeretné, hogyha az érzéseink, a hangulataink manipulálhatnának bennünket. Arra is kész, hogy segítsen nekünk ebben, hogy mi felülkerekedhessünk a hangulatváltozásainkon. Nyilván ehhez is fontos az, hogy Krisztus lehessen az életünknek az ura, mert ő az, aki ebben támaszunk és segítségünk, hogy megtanulhassunk az érzéseinken és a hangulatainkon is uralkodni. Isten adja meg ehhez a képességet is, az erőt is, hogy ezt megcselekedhessük. Következő segítő gondolat, higgyük el azt, hogy meg tudunk változni. Nyilván nem a saját erőnkből, hanem Isten segítségével, a Szentlélek munkája eredményeképpen. Hiszen amiben hiszünk, az eléggé meghatározza a viselkedésünket. Ez azt jelenti, hogy a lélek gyümölcse, és így az önuralom is a gondolkodásunkban kezdődik el. És ehhez olyan jó az, amit megint csak a Szentírásból tudunk, hogy a megtérés az tulajdonképpen az értelmünknek a megújulása, az egész gondolkozásunknak a megújulása, aminek nyomán az értékrendünk is megváltozik és megújul. Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, amiről volt már itt szó korábban valamelyik délelőtt, az érzéseink, a gondolataink és a cselekedeteinknek az összefüggéseiről, és arról, hogy az érzéseinket valahova középre lehet betenni, és akkor az érzéseinket ugye így fogalmaztam, hogy meg lehet támadni a gondolataink felül is, és meg lehet támadni a cselekedeteink felül is. Tehát, hogy a gondolataink változnak meg először, ennek nyomán az érzéseink is megváltozhatnak, vagy adott esetben a cselekedeteinken változtatunk, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy az érzéseink is megváltoznak azzal az adott emberrel kapcsolatban. Isten igét tanulmányozva azt is észrevehetjük, hogy többször is bátorít, vagy felszólít bennünket az Úr arra, hogy legyünk józanok. A józan gondolkozásnak nagyon sok köze van az önuralomhoz, és ezért is fontosak nekünk ezek az igék, ezek a bátorítások. De hát a józanság is ugye kapcsolódik a gondolatvilágunkhoz, a gondolatvilágunk megújulásához is. Tehát ezek mindnyájan összefüggnek. A következő pont az pedig az, hogy legyünk számon kérhetők. Legyen, aki jó értelemben véve felelősségre von bennünket. Ezt úgy is megfogalmazhatnám, hogy keressünk valakit, egy lelki társat, lelki testvért, aki utána nézhet a dolgainknak. Aki rákérdezhet bizonyos dolgokra. Aki velünk imádkozik. Aki bátorít bennünket azokon a területeken, amelyeken gyengéknek érezzük magunkat, ahol úgy érezzük, hogy különösképpen is gyengén vagy hadilábon állunk az önuralommal. Milyen jó lenne, hogyha a gyülekezetünk tele lehetne ilyen segítőtársi, vagy ilyen jellegű segítő kapcsolatokkal. Én azt tudom, hogy ez kemény dolog megengedni valakinek, hogy ennyire belefolyhasson az életünkbe, nem is beszélve arról, hogy sokszor, hadd mondjam most így, hogy allergiásak vagyunk arra, hogyha felelősségre von bárki is bennünket, vagy számon kér bennünket, és nem nagyon szeretjük ezt. Pedig ennek is lehet segítő szerepe, hogyha az valóban úgy működik. Szeretnék néhány szempontot mondani ahhoz, hogy ki is lehet, vagy ki legyen, ami ilyen jellegű segítőnk. Először is, ami nagyon fontos, hogy azonos nemű legyen. Mert ha nem azonos nemű, akkor megint adunk a sátánnak egy olyan területet, ahol gyönyörűen megtámadhat bennünket. Gondolom, értjük, hogy mire gondolok. Másodszor pedig olyat keressünk, akiben megbízhatunk, hogy végigcsinálja ezt velünk, tehát hűséges marad ebben. Harmadszor pedig nyilván olyat, aki bizalmasan kezeli a problémánkat, aki nem fogja továbbadni, nem fogja kifecsegni. És akkor most itt mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy praktikus dolog olyat választani, aki nem nagyon bőbeszédű, mert hogy a nagyon bőbeszédőeknek, vagy bőbeszédőeknél áll fel leginkább ez a veszély, hogy a sok beszéd közben aztán adott esetben olyat is mond, amit nem kellene továbbadni. És nyilván, hogyha van ilyen segítőnk, akkor meg kell vele beszélni, hogy igen, joga van neki időről időre ellenőrizni bennünket, tehát adunk egyfajta ilyen meghatalmazást neki, hogy megkérdezheted, hogy is állunk azzal a területtel, ahol mi gyengének érezzük magunkat, ahol kevésbé van önuralmunk, vagy tudunk mértékletesek lenni. Következő pont. Kerüljük azokat a dolgokat, amelyek kísértést jelentenek számunkra. Ezek lehetnek bizonyos szituációk. Hát már nyilván már amennyire lehet kerülni, mert nem lehet mindent elkerülni. Adott esetben lehetnek olyan emberek is. Ez ki úgy az Isten előtt gondolja végig, de ilyen is előfordulhat, hogy esetleg bizonyos embereknek a társaságát kerülnie kell, mert hogyha velük van együtt, akkor könnyebben elbukik. A következő pont, és ez már az utolsó pont, hogy a tartós önuralom titka az, tanuljuk meg igénybe venni Krisztus erejét. És itt fontos a sorrend, hogy hadd vezethesse a Szentlélek az életemet, és minél inkább vezetheti a Szentlélek az életemet, annál kevésbé fogom kielégíteni az emberi természet. Mondhatnám így is, hogy az óemberem kívánságait. És itt szeretném azt hangsúlyossá tenni, hogy nem azt mondtam, hogy ha a Szentlélek vezethet bennünket, és minél inkább vezethet bennünket, akkor nem lesznek ilyen jellegű kívánságaink, mert lesznek, hiszen a Szentírásból azt tudjuk, hogy az új természet, az új élet mellett, amelyet Jézus Krisztus ad nekünk, és ott munkál bennünk, amellett az óember ott van, és az végig ott marad, addig, amíg itt ezen a földön élünk. És annak az óembernek ugyanúgy megvannak a maga kívánságai, mint ahogy a még Jézus Krisztus nélkül élő embereknek, vagy nekünk is az életünk azon időszakában, amikor mi Krisztus nélkül éltünk. Tehát ott vannak ezek a kívánságok, viszont minél inkább Isten lelke vezethet bennünket, annál inkább jellemző lesz ránk az, hogy nem fogjuk véghez vinni ezeket a kívánságokat. Mi általában felszoktuk itt cserélni a sorrendet, tehát valahogy úgy gondolkozunk, hogy először nekem kell rendbe tennem az életemet, először nekem kell megszabadulnom a rossz szokásaimtól, először nekem kell mindazt, ami az Isten előtt nem kedves, kiseperni magamból, és majd csak utána történhet az, hogy a Szentlélek irányítja az életemet, vagy hogy tényleg Krisztusnak engedem át az életemet teljesen. Nem ez a sorrend. És ez is nagyon fontos, hogy világosan lássuk és értsük, hogy nem ez a sorrend. Az Úr nem azt kéri tőlünk, és ha megnézzük a Bibliát, sehol nem azt kéri tőlünk, hogy szedd össze magad, és akkor majd én segítek neked. Nem. Azt mondja, hogy engedj be az életedbe, hagyd, hogy az én szent lelkem újjászülhessen, vezethessen, megtisztíthasson, irányíthasson, miközben küzdködsz ezekkel a problémákkal, és akkor majd az én szent lelkem végzi ezt benned, és én segítek neked abban, hogy megváltozhass. Hogy még jobban értsük, egy példa a hétköznapi életből. Mit gondolna bárki is rólam, hogyha azt mondanám, amikor beteg vagyok, hogy először meggyógyulok, és majd utána elmegyek az orvoshoz. Gondolom, hogy esetleg így tekintenénk ránk, hogy, vagy rám, hogy valami probléma van itt a fejemben. Milyen őrült gondolat ez, hogy először meggyógyulok, aztán majd elmegyek az orvoshoz. Abszurd gondolat, és mégis lehet ilyeneket hallani emberektől, hogy először leküzdöm a rossz szokásomat, kitakarítom az életemet, aztán majd átadom Krisztusnak. Hát ez nem fog menni. Saját erőnkből úgysem fog menni sosem. Nekünk szükségünk van Krisztusra, és most van szükségünk Krisztusra ahhoz, hogy megváltozhassunk, hogy megtisztulhassunk, hogy segítsen nekünk a problémáinkat megoldani. Ő nála van az az erő, aminek a segítségével mi megváltozhatunk. Éppen ezért vessük Krisztusba a bizalmunkat, és támaszkodjunk rá. És fontos itt is az, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor őt elfogadjuk Urunknak, akkor betagol bennünket a hívek seregébe, tehát az ő testébe, az Anya Szent Egyházba, mert hogy a gyülekezet az kórház a bűnös embereknek, nem pedig hotel a szenteknek. Tehát a gyülekezet igazából olyanoknak a helye, akik látják azt, hogy nincs rendben az életük, látják a fogyatékosságaikat, látják azt, hogy kevés az akaraterejük, hogy meg kellene változniuk, de nem képesek, nem tudnak megváltozni, és akik ki is tudják ezt mondani, hogy nem vagyunk tökéletesek, de szeretnénk változni, és szeretnénk növekedni. S ráadásul még ezt hadd tegyem hozzá azt, hogyha azt is látjuk, és szem előtt tartjuk, hogy mindannyian egy hajóba nevezünk. Tehát, hogy mindannyian ilyen emberek vagyunk a gyülekezetben. Mert hogyha ezt úgy mindig szem előtt tudnánk tartani, akkor biztos, hogy másképpen állnánk egymáshoz is, egymás előtt is, és közelednénk egymáshoz, másképpen gondolnánk egymásra, és másmilyen lenne a gyülekezeten belül is a légkör. Lehet az is, hogy valaki azt gondolja magában, hogy tudom, hol hiányzik belőlem az akaraterő, és tudom, hogy amit teszek, de akkor is élvezem. Lehet ilyen állapot is. Erre mondhatnám azt, hogy na és, gondoljuk, hogy ez meglepi az Istent? A Biblia azt mondja, Zsidókhoz írott levél 11. fejezete 25. versében olvashatjuk, hogy a bűn igenis egy ideig gyönyörűséget ad. Vagy más szóval kifejezve ezt, a bűn élvezetes. Egy ideig élvezetes. Hát senki sem vétkezne, azt gondolom, hogyha a bűn azonnal nyomorúságos érzéseket keltene bennünk, vagy legalábbis mindenki már keresné a kiutat, hogyha azonnal nyomorúságos érzéseket keltene bennünk. Érdemes elolvasni itt még a Filippi levélből a 2. fejezet 13. versét is majd, amelyből azt láthatjuk, hogy Isten nem csak a jó iránti vágyat adja a szívünkbe, hanem az erőt is adja, hogy megtegyük a jót. De ehhez az kell, hogy előbb ő ott legyen az életünkbe, tehát beengedjük az életünkbe. És akkor befejező gondolatként szeretném csak úgy hangsúlyossá tenni azt, hogy az önuralom titka a Krisztus uralma. És hogyha még eddig nem kértük, hogy ő vegye át az uralmat az életünk fele, akkor tegyük ezt meg minél hamarabb. És amikor túlerős kísértésekkel kerülünk szembe, akkor ne felejtsük el, hogy ő velünk van, és ezeket a kísértéseket is át lehet neki adni, és ne felejtsük el, hogy ő adja az életformáló erőt. És ráadásul a kísértések sohasem haladják meg a mi elhordozó képességünket. Ugye erre nézve is van egy ígéret, hogy a mi erőnkön felül nem kísért, illetve nem próbál bennünket az Úr. És azt is azért teszi, hogy valamiképpen a mi javunkat munkálja, és hogy a velünk kapcsolatos terve az valóra válhasson. Erről a tervről pedig tudhatjuk azt, és biztosak lehetünk abban, hogy a mi javunkat szolgálja, a mi üdvösségünket, azt, hogy mi valóban áldássá válhassunk itt a környezetünk számára. Ezeket a bevezető gondolatokat szerettem volna most így elmondani, szívetekre helyezni, és akkor sok áldást kívánok a tovább gondolásukhoz. a beszélgetésekhez.